Köszöntöm kedves mindannyiukat, hölgyeim és uraim! A Beharovka, a Porcelán és a Gyógyvíz városából, a csehországi Karlovy Variból, ahol július 4-e és 12-e között immáron 43. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Filmfesztivált. Karlovy Varikban ilyen táj, július első hetében bizony gyakran van hideg, gyakran esik az eső. Erről jut eszembe, hogy néhány évvel ezelőtt a dokumentumfilmes zsűrinek volt egy magyar tagja, aki csak nyári öltözéket pakolt be a bőröngyébe, így arra kényszerült, hogy úgy szólván teljes honoráriumát egy kabát megvásárlására fordítsa.
Erre a néhány napra megtelik élettel a város és a fesztiválközpontot körülvevő sátrak igazi cseh tradicionális mulatságok színtereivé válnak. Ez a fesztivál soha nem okoz csalódást. Egybegyűjti az elmúlt év legszínvonalasabb, legérdekesebb filmjeit Cannes-tól, a távol-keleti filmeken át Hollywoodig, neves filmkészítőket és olyan világsztárokat, mint Robert De Niro, Brenda Blessing, Christopher Lee, Saffron Burrows vagy Juraj Jakubiscu. Több mint 200 nagy játékfilm, nemzetközi és világpremierek, mindez egy barátságos, meghitt, emberléptékű fesztivál keretében, ahol a találkozások fontosabbak a formaságoknál. És ahol a hátizsákkal ide zarándokoló farmeres egyetemisták és a vörös szőnyeges bevonulások jól megférnek egymás mellett.
Olyan filmfesztivál ez, amelyre mindig nagy öröm eljönni. Élmény ide látogatni, mert mindig sok pozitív visszajelzést kapunk az emberektől. Talán azért, mert pont azok jönnek el ide, akik jobban érdeklődnek a filmek iránt, mint az átlagnéző.
Robert De Niro, az amerikai film ikonja, olyan rendezők kedvence, mint Martin Scorsese, Brian De Palma vagy Francis Ford Coppola. A bőbeszédűnek nem mondható színész legenda felejthetetlen alakítások sokasságával ajándékozta meg közönségét. A Keresztapa második epizódjának főszerepe meghozta számára az első Oscar-díjat, de generációk emlékeznek rá a magányos New York-i taxisofőr vagy a dühöngő bika boxolójának szerepében. Nagy sikerű vígjátékokban is előszeretettel kamatoztatja Fanyar, ám a rekezizmokat jócskán megtornázható humorát. A Csak egy kis pár Pánik mafiózójaként beírta magát a legsikeresebb vígjáték színészek névsorába is. Meghatottan vette át a filmfesztivál életműdíját.
Dámy a pánové,
nagy megtiszteltetés, hogy megajándékoztak ezzel az impozáns gondosszal. Méghozzá a világ egyik legkiemelkedő filmfesztiválján. Mindannyiuknak nagyon köszönöm.
Hello. Maga a titkosszolgálat embere, igaz?
He? Várom a szenátor urat.
Várja a szenátor urat. Ez nagyon jó válasz volt. Én arra várok, hogy kisüssön a nap. Tényleg. Nem árul be senkinek.
Amióta filmfesztivált rendeznek a városban, a hírességek száma tovább gyarapodott, hiszen olyan hírességek fordultak meg itt a promenádon, mint Milos Forman, Gregory Peck, Claudia Cardinale és Sofia Loren.
És mint látják, idén sincs hiány világsztárokra.
Viszont a práske.
Elnézést.
Mit tetszik, Szivikém?
Ugye Cynthia?
Igen, honnan tudja?
Hello, én vagyok Hortense.
Mit akar, kedvesem?
Hortense Cumberbatch, beszéltünk telefonon.
Te vagy az?
Én.
Jaj, nem! Nem, szívikém! Az nem lehet édesem!
Az angol filmek kedvelői bizonyára szó szerint emlékeznek erre a jelenetre Mike Lee Titkok és Hazugságok című 1996-os filmjéből, amiben a jól szituált fekete nő felkutatja vérszerinti anyját a kilétéről, vagy legalábbis a bőrszínéről mit sem sejtő külvárosi otthonában éldegélő fehér munkásnőt. A film világhírű színésznővé tette az anya szerepét bravúrosan alakító Brenda Blethynt, a brit vasúti társaság egykori titkárnőjét, akinek tisztes fizikai munkában megőszült szülők gyerekeként néhány évvel korábban még esze ágában sem volt otthoni biztos állását egy olyan bizonytalan kettelésért, mint a színészkedés. A bájosan félszeg és megejtően szerény angol színésznőre az egész világ felfigyelt, és mivel a film meghozta neki a legjobb női alakítás díját Cannes-ban, a Golden Globe-on és a BAFTA-n többé gondolnia sem kellett a titkárnősködésre. Számos színházi szerep és művészfilm mellett olyan adaptációkban kamatoztatta ösztönös tehetségét, mint a Büszkeség és balítélet, vagy a nemrég bemutatott Vágy és vezeklés, de sokan a Főben járó bűn című sorozatból ismerik. Brenda Blethyn a zsűri tagjaként töltött el néhány vidám napot Károlyváriban.
Ön egyike a legnevesebb európai filmszínésznőknek, de a világsikert Mike Lee Titkok és Hazugságok című filmje hozta meg az ön számára. Milyen hatással volt ez a szerep a karrierjére?
Hát igazából nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Elég későn kerültem be a filmvilágába, előtte pedig vagy 10 évet dolgoztam másutt. Valójában csupa véletlen folytán kerültem közel a színészkedéshez. Előtte nagyjából 10 évig titkárnőként dolgoztam a brit vasúti társaságnál, aminek dolgozói színjátszó társulatot hoztak létre, ráadásul beneveztek egy színjátszó versenyre is. Ekkor a darab egyik női szereplője sajnálatos módon lebetegedett, és megkértek, hogy Brenda, segíts rajtunk, ugorj be helyette. Csupán egy sort kell elmondanod. Természetesen azt feleltem, hogy ne bolondozzatok, én nem tudok játszani, és mellesleg halálra izgulnám magam. De ők csak kérleltek, mert senki más nem tudott volna beugrani. Így elvállaltam ezt az egymondatos szerepet. És nagyon élveztem. Majd néhányan elkezdték a fülembe duruzsolni, hogy profi szinten kellene űznöm a színészkedést, mert annyira tetszett nekik, amit csináltam. Persze erre mindig csak azt tudtam mondani, hogy ez badarság, és hogy nem fogom feladni a biztos munkahelyemet, csak hogy a hobbimnak élhessek. Nagyon felelőtlen dolog lenne. De minél többen mondogatták, annál vonzóbbnak tűnt ez a lehetőség, és egy szép napon bele is vágtam. Eleinte persze színházban szerepeltem, és nem ismertem volna arról álmodni, hogy egyszer a nagy vászonra vagy televízióba kerülök.
Előtte meg sem fordult a fejében, hogy színész legyen. My mom and dad would
take me to the cinema. Nem, egyáltalán nem. Édesanyám és édesapám hetente egyszer elvitt moziba, és én nagyon élveztem ezeket a kiruccanásokat. De nagyon távolinak tartottam a filmekben szereplő embereket, mintha a Marsról jöttek volna. Mintha nem is valódi emberek lettek volna, olyan zárt, elérhetetlen világban éltek. Manapság nincs benne semmi, ha egy színész elmegy melletted az utcán, de abban az időben ennek az esélye egyenlő volt a nullával. Napjainkban akár a szomszédod is lehet. Nagyon különös ez. Tudja, furcsa szakma ez. Ugyanúgy munka, mint például a festői, a dekorálói vagy az asztalosé, ők viszont nem kerülnek a címlapokra vagy a televízióba. Az ő foglalkozásuk egyszerűen az elvégzett munkáról szól. Én a munkásosztályból származom. Talán ezért éreztem mindig is, hogy meg kell dolgoznom a fizetésemért. Ott kell lennem időben munkakezdésre. Ápoltnak kell lennem, és minden, ami ezzel jár. And I have learned the script and I'm clean and so all those.
A többi, ami a színészet kapcsán körülöttem történik, számomra szinte irányíthatatlan. Out of my control,
really. Kívánom, hogy találd meg a mamádat. Csak ne add fel.
A maga aláírása.
Tiszta őrület. Én ezt nem tudom felfogni. Mert ugye én nem lehetek az anyád, hogy lehetnék?
Miért ne?
Hát nézd már rám!
Igen?
Nincs bennem előítélet, édes, de életemben nem feküdtem le feketével. Nem mintha engem zavarna. De azért csak emlékeznék rá. Ó, teremtő atya! Ó, te magasságos atya, Úristen!
Milyen emlékeket őriz a titkok és hazugságok forgatásáról?
Szeretek apró emlékeket megtartani egy-egy forgatásról. A titkok és hazugságok forgatásáról egy kis hímzett képet őrzök, amin az otthonod boldog legyen felirat áll. Ez a film különösen közel állt hozzám, hiszen mélyebben érteti meg, hogy milyen sok ember van körülöttünk, akik messze nem olyan szerencsések, mint mi. Mike Lee pedig nagyon jól űzi szakmáját, ugyanis azokat az embereket helyezi filmjei középpontjába, akiket a legtöbb film éppen hogy megkerül.
Számomra a film dramaturgiailag legérdekesebb pillanatai az anyához kötődnek.
Igen, nos egy Mike Lee filmben nincsen forgatókönyv, mindent rögtön.
A teljes film improvizáció volt.
Igen, de ez a rögtönzésnek nem a megszokott módja. A karaktereket születésük pillanatától a teljes életüket végig gondolva dolgozzuk ki, és a legkisebb részletre is odafigyelünk. És ez nagyon kemény munka. A szerepek felépítése mint egy fél évig tartott, majd maga a forgatás még további 3 hónapig. A kamera előtt persze már nincsen rögtönzés. Akkorra már pontosan tudjuk, mi a dolgunk. De azért, hogy a hangulat, a helyzetek spontának maradjanak, Mike Lee színészei sohasem beszélnek a szerepükről a forgatáson kívül. Így a végére a velejéig ismerem a karaktert, akit eljátszottam, és már-már úgy érzek iránta, mintha egy régi jó barátom lenne, akit bármikor felhívhatok és megkérdezhetem tőle, hogy szia, Cynthia, hogy vagy? Hogy bánik veled az élet mostanság?
A fesztivál másik sztár vendége, Christopher Lee, a brit film színész nagysága volt. Az egyik legfoglalkoztatottabb európai színészünk az 1940-es évek óta játszik filmekben, főként horrorfilmjével vált ismertté. Ő Dracula gróf egyik leghíresebb megformálója. Gyakran alakít negatív szerepeket, rossz fiúkat, a főhős gonosz ellenfelét. Egyik kedvenc filmje az 1973-ban készült A vesszőből font ember, amelyet az angol horrorfilm aranypolgáraként tartunk számon. Egy távoli skót szigeten eltűnik egy gyermek, rendőrtisztet küldenek az ügy kivizsgálására, aki egy félelmetes szertartásokat űző pogány közösségbe csöppen.
Előtte senki sem látott ehhez fogható filmet. És a közönség egészen a végkifejletig nem érzékelte, hogy valójában milyenek a szigetlakók. Hatalmas sokként hatott rájuk. Bárhova is megy a szigeten, a főhős, Howie Örmöd, mindenki nagyon kedves és segítőkész embernek ismeri. A közönség tehát lenyugszik. Ám a végén mindenki tudja, hogy valami történni fog. Ekkor közlöm én Howie Örmaggyal, hogy gyere, itt az idő, hogy találkozza a vesszőből font emberrel. Ő pedig felmegy a dombra, és azt kiáltja: Krisztus, ó Krisztusom! Ez a befejezés óriási sokként ért el nézőket. És szerintem az az egyik legnagyobb értéke ennek a filmnek, hogy kiszámíthatatlan. Senki sem számít a benne rejlő végkifejletre, és ezt teszi kiváló alkotással. Manapság a 10 legjobb brit film egyikeként tartják számon, és úgy gondolom, hogy ebben sok igazság van.
Christopher Lee túl a 80. életévén a fiatalabbak körében is népszerű, olyan sikerfilmeknek köszönhetően, mint a Gyűrűk ura trilógia, vagy a Csillagok háborúja második és harmadik része. Máig nagyon aktív, jelenleg is több felkérésnek tesz eleget.
A háború után az első fesztiválokat még nem itt, Karlovy Variban, hanem az innen körülbelül 30 kilométerre fekvő Mariánszka Láznéban rendezték meg, ahol például Bán Frigyes Talpalatnyi Föld című alkotása rangos díjat kapott. A 60-as évek eleje óta Karlovy Vary közelsége okán mindig is fontos szerepet játszott a magyar filmművészet sorsában. Számos filmünk itt keltett először nemzetközi figyelmet, vagy kapott rangos díjakat. Mindjárt 1964-ben a fiatal magyar film debütánsa, Gál István, Sodrásban című alkotása fődíjat kapott, csak úgy, mint 2 évvel később, Kovács András Hidegnapok című munkája. 1970-ben Kósa Ferenc Ítélet című munkája, amely, mint ismeretes, magyar-román-szlovák koprodukcióban készült, Karlovy Vary Városdíját nyerte el. Aztán következett 1974, amikor Gál István Holtvidék című művében nyújtott alakításáért Törőcsik Mari kapta meg a legjobb női alakítás díját itt Karlovy Varyban. A sikersorozat szerencsére a rendszerváltozás utáni években is folytatódott. Rangos díjat kapott itt Gotár Péter Részleg című alkotása, Janis Attila Hosszú alkonya, a legutóbbi években pedig Szilágyi Andor a Rózsa énekei című filmjét jutalmazták, Fekete Ibolya Csikó című alkotása pedig a legjobb rendezés díját nyerte el.
Az idei év pedig különösen kedvezett a magyar filmeknek. Az 1949-ben alapított Cseh filmünnep történetében először 4 elismeréssel térhettek haza a magyar alkotók a filmfővárossá alakult fürdővárosból. Gigor Attilát első játékfilmjéért, a Nyomozóért elismerő oklevéllel tüntette ki a fesztivál zsűrije. Az Anger Zsolt és Rezes Judit főszereplésével készült krimi nem csak a zsűri és a közönség tetszését, de a Nemzetközi Filmklub Szövetség Don Quixote díját is elnyerte. A Nyomozó a fesztivál egyik közönség kedvencévé vált, olyannyira, hogy a főszereplő Anger Zsoltnak még becenevet is adtak, a tréfás kedvű nézők, mégpedig a Shrekket.
Ez az első alkalom, hogy Karlovy Varyban jártok?
Igen, én igen.
Igen, nekem is az első.
Első benyomások?
Hát én nekem csodálatos volt megérkezni, mert én autóval jöttem. És ugye, hát ez, én nagyon szeretek autózni, mert ez mindig egy ilyen nagyon jó meditatív állapot, hogyha egyedül autózom.
Miért jöttél külön?
Az igazat mondom. Halálosan összevesztünk mind a négyen, és azt gondoltam, hogy én ebben nem jó, tehát az igazat. Hogy én kerülöm a repülést, mert valahogy az nem az én közegem. Én bika jegyű vagyok, és akkor így nekem így kell, hogy legyen föld a lábam alatt. Sokat repültem már, de arra jöttem rá, hogy minél többet repülök, annál jobban félek.
Amiatt az egészet megcsináltam, az az ő magánya, az ő egyedülléte, és az emberi kapcsolatoknak az ő feltérképezése, és annak a lehetetlensége, illetve egyfajta optimista kimenetel a végére. Fontos volt természetesen az is, hogy miközben mindenképpen abban hiszek, hogy mindenféle történetmesélésnek nem tudom, hogy kell szépen mondani, hogy értelme legyen, tehát szóljon valamire a film, hogyha akarjuk ezt a csúnyat szót használni, művészfilm kell, hogy legyen. Azt akartam, hogy aki nem az én gondolataimat vagy érzéseimet nem tudja osztani, az nézzen végig egy jó krimit, mert én azt látom, hogy most ez az út.
Tetszem magának.
Úgy gondolja?
Igen, úgy gondolom az istenit. Udvarol, de megfoghatatlan. Kérdez, de úgy, mintha egy fénymásolt kérdőív ülne a kanapémon. Bocsánat, a Feri kanapéján. Árulja el, miért képtelen viselkedni velem?
Ön ittas, asszonyom.
Ő hülye, drága uram.
Csak a pénzért csináljuk. Sokkal több ez, mint amit egyáltalán várni lehet. Tehát annyit dolgozunk mindannyian egy ilyen filmen, főleg, hogyha a könyvet is te írod, ez egy borzasztóan hosszú időszak, és így végig gondolni, hogy honnan jutottunk el egyenként egymáshoz, és aztán ide ezelé a fal elé, ez leírhatatlan, és az, hogy emberek örülnek, akárki akármit mond meg, akármi történik, ezután ezért csináljuk.
Volt az Attilának ez a félelme, hogy külföldön értik-e is, és hogy fogják ezt, és az a jó, hogy értik, és feliratozva van, de az, hogy elkezdtük nézni, és nevetnek rajta, és reagálnak rá, és aztán a vége, ami Magyarországon is ilyen nagy katartikus élmény a nézőknek, ahogy így láttam, meg ahogy beszélgettem az emberekkel, valószínűleg itt is ugyanez volt, mert itt is felnevetnek, és tapsoltak már a film befejezése előtt.
Hanyagyára látjátok ezt a filmet?
Pont ezt akartam mondani, hogy én szerintem 20 fölött van, amikor hogy végig, tehát végig, első perctől végig, és mi egymás mellett ültünk, és még mi is időnként kuncogtunk a filmen ugyanúgy, és tehát mentünk a közönséggel.
Nagyon jó volt érezni, hogy ez az 1200 ember, és egy tényleg ijesztő mennyiség, tehát amikor bemutattak bennünket, és álltunk fent a színpadon, úgy szembenézni velük, tehát tényleg egy őrült tömeg, az a hatalmas karzat, az nem tudom, az nektek meg volt, engem az érzett, hogy a legjobban, mondjuk a karzaton ültek annyi, mint a végszínházban. És tehát az volt a legjobb, hogy lehetett érzékelni, hogy rajta vannak a történeten.
Nekem igazából ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Magyarországon igenis egyre erősebben van egy fiatal generáció, aki nagyon tehetséges és nemzetközi módon tud színvonalas, szórakoztató, értékes filmeket létrehozni. És gyakorlatilag ez egy borzasztó bizonyíték arra, hogy ezt most már nem lehet nem észrevenni, és nem lehet lesöpörni az asztalról.
Karló Vivari gazdag filmes programjában egy másik magyar nyomozó is megfordult az idén, mégpedig egy 8. kerületi roma zsaru. Detre Gábor Tabló című filmjét az East of the West válogatásban mutatták be.
Ez egy nagyon magyar film, a mai magyar helyzetről szóló film. Ez nem egy történet, hanem tulajdonképpen hangulatok a tragikumában, groteszkségében, komikumában, nyomorúságában próbáltam megfogni azokat a karaktereket, akik egyébként a történet első és felszínes, ha úgy tetszik, olvasatában egy krimiben összejönnek. Történik egy gyilkosság, ott vannak szomszédok, tanúk, rokonok, rendőrök, emberek egy szóval, akik amúgy nem is beszélnének egymással, de most itt ebben a történetben összejönnek. Na most én egy bizonyos szintig folytatom a krimi vonalat, de mindig elkalandozok, és próbálok belemenni az élet történetekbe. Ezért tabló a film, ezért próbál egy tablót adni a jelenlegi számomra nagyon csüggesztő magyar helyzetről.
A következő mikor jön főnök?
Ne kérdezzél! Belezzél!
Jó napot, a házmestert keresem.
Házfelügyelő. Mi van?
Lenne gyilkosság van. Szarnapja van, vagy mindig ilyen kedves? Szomat ezt. Rendőrség.
Ma elnézést, de a kinézete alapján...
Tudom, szokatlan.
Hát annyiban, hogy nem sok cigány van a törvényen innen.
A dokumentumfilmek versenyében Nemes Gyula Letűnt világ címmel készített, a Kopaszi gát átépítésének 10 évét bemutató alkotása a legjobb rövid dokumentumfilm díját nyerte el.
Negyedszer vagyok itt, először akkor voltam, amikor elkezdtük forgatni ezt a filmet 10 évvel ezelőtt. Nagyon nehéz volt elfogadtatni egy olyan filmet, ami 10 évig készült, és 20 perces, egy tájnak a 10 éves történetét elmeséli. Ma ez egy szokatlan dolog, hogy valaki néma filmet készít, és képekbe mesél el emberi történeteket. Ez egy nagyon általános történet, és ez mindenhol a világon ez van. És attól különleges a film, hogy egy sajátos stílusban van fölvéve, és egy nagyon sajátos atmoszférája van, amit akik látogatták a Kopaszi gátot, azok ismerik, akik meg nem látogatták, azok ugyanúgy élvezik. Összes filmemet itt készítettem, tehát az első kisjátékfilmemet, a Papagájt, meg az egyetlenémet, a nagyjátékfilmemet is részben itt forgattam, és miközben ezeket készítettem, kicsit ott is laktam, és fontos volt nekem, hogy fölvegyem, amit látok, és aztán elkezdtük érezni, hogy nagyon-nagyon nagy felelősség az, hogy az ember valamit fölvegyen, mert aztán nem lesz. És ez így is van, mert ez a 10 év történet, ez csak itt van meg ebben a filmben, mert ez a Kopaszi gát, ez már ebben a formájában nem létezik. 1, 2, 3.
Thank you.
Lakatos Róbert Bartaló című dokumentumjátékfilmjét ugyancsak nagy sikerrel vetítették a fesztivál East of the West elnevezésű válogatásában. A rövid és dokumentumfilmjével ismerté vált Lakatos Róbert első mozifilmje az Európa Cinema zsűriének díját nyert el Karlovy Varyban. A 42 ország közel 700 moziát tömörítő Európa Cinema díját magyar film most kapta meg először.
Ez a film két jó barátról szól, egy erdélyi magyar srácról és egy erdélyi Gábor cigányról, akiket az a kérdés foglalkoztat, hogy hogyan üssük meg a főnyereményt. Elindulnak szerencsét próbálni a világba, először magyarországi lomtalanoktól okulva Ausztriába, aztán eljutnak egészen Egyiptomig, és hát patetikusan hangzik, de anélkül, hogy tudnák, szerintem megütik a főnyereményt, tehát élvezik az életet, miközben bal szerencsék sorozata kíséri őket. Ez egy barátságfilm, és barátokkal, barátokról filmet forgatni, hát ez egy kellemes dolog, tehát így érdemes élni.
Mindenki úgy bámul rajtunk.
A legtehetségesebb kelet-európai dokumentumfilmkészítők új filmtervekkel mutatkoztak be a fesztiválon. Közöttük volt Papp Bojana, akinek Partizántól Kurtizánik című készülő dokumentumfilmje Rákosi Mátyás unokahúgának kalandos életét dolgozza fel. A film főhőse, D. Kardos Éva, egy ideig Moszkvában élt, ahol mások mellett Mao Tse-tung gyerekével járt egy iskolába. A hölgy később partizán lett, majd feleségül ment a titkosszolgálat első emberéhez. 1956 után pedig kurtizánként kereste kenyerét.
Nem mindennapi női sorsot mutat be ez a film. Hogyan találtátok meg a főszereplőt?
Az anyukám egyik barátnője csinált vele egy beszélgetést a Spinoza házban, és meghívtak oda, és elmentem, és így találkoztam vele, amikor megjelent a könyve, az önéletrajzi könyve.
Mi az, ami az ő sorsában elsőre megfogott, és ez hogyan változott?
Hát először is ez egy elég grandiózus történelmen átívelő életrajz, és ez szerintem mindenkit érdekelhet, hogy a kulisszák mögött tulajdonképpen mi zajlott az elmúlt 80 évben. Másrészt pedig nyilván van egy csomó olyan hívószó, amit az emberek szívesen hallanak, amikor a történelemről van szó. 56, Rákosi, Mao Tse-tung, Moszkva, szóval mindenki kíváncsi arra, hogy mi történt az elmúlt 80 évben Magyarországon vagy a világban, és az évának elég tűzközeli nézőpontja van. De ami igazából érdekes, az tényleg ez a személyes történetmesélés. Hát az, hogy mindezeket az eseményeket ő hogyan élte meg. Olyan szempontból nagyon érdekes az élete, hogy a történelem az egy olyan szín, vagy díszlet halmaz volt, ami predesztinálta nyilván az életét.
Mi nem elsősorban egy történelmi dokumentumfilmet akarunk csinálni, hanem pont egy olyan ember talált a Bojana, aki fantasztikusan mélyen benne volt ezekben a politikai eseményekben, de ennek a személyes vetületére vagyunk kíváncsiak, és magára az emberre.
A magyar jelenlétet erősítette a nemzetközi zsűriben az Oscar-díjas operatőr Zsigmond Vilmos. Ő Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb operatőre, Brian De Palma, Robert Altman és Woody Allen rendszeres munkatársa. Egész életműve ékes bizonyíték arra, mekkora szerepet játszottak és játszanak máig a magyarok a hollywoodi álom megteremtésében.
Lassan végéhez közeledik a fesztivál, mert hisz a filmek nagyobbik részét már láthatta a közönség. Hadd kérdezzem meg, hogy a filmek tükrében milyen számodra az a világ, amit megismerhetünk a film? Miről szólnak a filmek?
A legtöbb film az a mai életről szól, amit én nagyon szeretek, mert az tényleg filmművészetnek a legfontosabb dolga az, hogy próbálja nézni a tükrét a világnak.
Milyen képét mutatja a filmekben a világ?
Legtöbb az eléggé depressziós képet mutat, főleg ami mondjuk a mai ifjúságról szóló filmekről van szó. Egy kicsit olyan pessimista, de hát a világ is olyan ma, azt hiszem, hogy hogy nem nagyon néz ki annak, hogy az emberek boldogak, és azért tükröződik a filmekbe.
Találkoztál olyan filmekkel a versenymezőnyben, amely filmművészeti szempontból érdekes, jelentős volt számodra?
Én, mint mondjuk operatőr nézem a filmeket, szóval ez a foglalkozásom, és én úgy látom, hogy a legjobb része ezeknek a filmeknek az a fényképezés. És hát én azt a részét nézem, főleg az, hogy a filmrendezők mennyire tudnak vizuálisan elmondani egy történetet. És sajnos kevés olyan film van, amely igazán ilyen szempontból egy művészetnek számít. Én nem szeretem a filmeket, amiben a történet mondjuk úgy ilyen színházi stílusban van elmesélve. Sok dialógus, sok duma, sok beszéd. Azokat a filmeket én nem tartom filmeknek, mert tulajdonképpen a film az egy ilyen vizuális művészet kellene legyen, és nem annyira támaszkodni az irodalmi alapra, vagy pedig a színházi alapra.
A fesztivál nagydíját, a Kristályglóbuszt a Dan Henrik Ruben Gens Terribly Happy, vagyis Borzasztóan Boldog című groteszk rendőr drámája nyerte el. A legjobb rendező az orosz Alexej Uchitel lett, aki a Csapda című kamaradrámában két orosz katona és csecsen fogjuk fájdalmas kálváriáját követi végig.
Я прежде прочитал замечательную повесть очень хорошего русского писателя Владимира Маканина, который называется.
Olvastam a remek orosz író Vladimir Makanin művét, aminek a címe a Kaukázusi fogoly. Lenyűgözött, ahogy az irodalom segítségével érzékeltetni tudta az emberi kapcsolatok törékeny finomságát, amik a Csecsenföldön folyó háború hátterében zajlanak. Ezt próbáltuk visszaadni a képernyőn. Azt hiszem a legérdekesebb látni azt, hogy a három fiatalember, akik nagyjából egyidősek, napokat töltenek együtt, nem érintkezve a külvilággal, mint egy a háború ködében, miközben próbálják megérteni, ki is közülük az ellenség és ki a fogoly. A legfontosabb, amit el akartam mondani a filmben, az az, amiről a cím is árulkodik. Igazából mindannyian fogjuk, az adott helyzet fogjai. Azt gondolom, ez a legérdekesebb a filmben.
A zsűri különdíját a magyar nyomozó mellett a csehek egyik fiatal tehetségének számító Peter Zelenka Karamazovok című különös hangulatú színházi kísérlete kapta. Egy cseh színházi társulat színészei keresik a helyüket, szerepüket a világban Dosztojevszki Karamazov testvérek című művének próbáin. A rendező másodjára filmesít meg színházi művet, hiszen előző filmjét, a Hétköznapi őrültségeket saját darabja alapján készítette.
A két film egészen más, de mindkettő nagyon természetes folyamat volt. Míg a Hétköznapi őrületeknél az elsődleges indítatásom talán valami gőgösség volt, mármint hogy a saját színházi alkotásomat megörökítsem, ebben az esetben a mű iránti tisztelet vezérelt. Tehát ez a film a Karamazovék, ami az én eredeti indítékaimat illeti, sokkal tisztább. Ezt nem is én rendeztem, hanem Lukács Slavica, az egyik színész. Nagyon érdekes csapatmunka volt. A forgatókönyvünk tulajdonképpen egy 100 oldalas dialógus volt, semmi több. Az viszont az én ötletem volt már az elejétől, hogy Lengyelországban forgassak, egyrészt lélektani okokból, hogy a cseh színészeket izoláljam Prágától és kivigyem őket valahová, másrészt a történetet is úgy képzeltem el, hogy ez egy színházi próba, egy színházi fesztiválon.
Jan Sebeik a cseh középgeneráció egyik legnépszerűbb és legtermékenyebb rendezője. Idén két nagy játékfilmmel is jelen volt a fesztiválon. Medvidek, azaz Maci című filmje saját nemzedéke történetét, útkereséseit dolgozza föl.
Příběh Medvídka, já vždycky říkám, je to příběh o našich přátelích, který.
Én azt szoktam mondani, hogy a Medvidek egy film a barátainkról, amelyet más barátaink lakásaiban forgattunk, és tulajdonképpen Petr Jarhovszkival, a forgatókönyvíróval néhány olyan történetből merítettünk, amelyek a közvetlen környezetünkben játszódtak le. Először forgattunk olyan filmet, aminek a hősei a mi korosztályunk, vagy a mi szociális rétegünk tagjai. Három nagyvárosban élő diákkorú barát története ez. Szóval a saját
sorozatunk.
Hozzánk leginkább a tragikomédia műfaja áll közel, hiszen talán ez a műfaj tükrözi legjobban az életünket. Az életben is pont ilyen furcsa logika mentén keverednek a komikus és a tragikus mozzanatok. Tegnap például láttam egy nagyon szép Paul Mazursky filmet, ami pont arról szólt számomra, hogyha egy drámai párbeszéd pontosan megalkotott, akkor egyszerre tud mély és szórakoztató is lenni. A néző számára, akit nem érint testközelből a tragédia, akár vicces is lehet, ha a film megtalálja ebben az egyensúlyt. Például Woody Allen, aki ennek a másik nagymestere.
A nemzetközi zsűri elnöke Ivan Passer, a cseh új hullám egyik meghatározó alakja, a máig népszerű intim megvilágításban rendezője.
Mint alkotónak, de főként mint a zsűri elnökének, milyen benyomásai vannak a fesztivál versenyfilmekben?
The films were so different. Every film was
Az idei versenyfilmek nagyon különbözők. Szinte kivétel nélkül más-más országban és más-más stílusban készültek. Ez természetesen érdekessé tette a versenyt is. Én jó közönségnek számítok, hiszen mindegyik alkotásban találok valamit, ami megnyeri a tetszésemet. Emellett az is különös érzés volt a számomra, hogy a többi zsűritag mennyire más véleményen lehet egy és ugyanazon alkotástól.
Hogy látja? Melyek ma a legfigyelemre méltóbb tendenciák a nemzetközi filmművészetben?
Alapjában véve két filmtípusról beszélhetünk. Egyrészt azok a filmek, amelyek a nagy közönséget célozzák meg, tehát az úgynevezett kereskedelmi filmek, másrészt azok a filmek, amelyek általában kis költségvetéssel készülnek és különböző stílusokkal kísérleteznek. Ezeket a filmeket sok fesztiválon szerepeltetik, mondhatni, szinte a fesztiválok közönségének készülnek. Sok ilyen típusú filmet láttam itt Karlovy Varyban.
Ön ugyebár két kultúrának is polgára. Egyrészt a cseh kultúrához tartozik, másrészt az amerikai. Gyakran jár haza. Hogy érzi magát most itt Karlovy Varyban? Egyáltalán mit jelent ma a cseh kultúra az ön számára?
A cseh kultúra mindig is nagyon érdekelt, ezért szemmel tartom, amennyire csak lehet. Ami az új cseh hullámot illeti, kivételesen izgalmasnak találom alkotásaikat, és nagyon szurkolok ezeknek a fiataloknak. Az ő helyzetük nehezebb, mint a miénk volt, mert állandóan rájuk nehezedik a kereskedelmi siker nyomása. Ezt mi annak idején nem éreztük ennyire. Érdekes elemezni, hogyan birkóznak meg ezzel a nyomással, de szerintem már most megtalálták azt a nyelvet, amivel gondolatokat közvetítenek. Remélem, ez a siker betetőződik a következő néhány évben.
A Karlovy Varyban megfordult sztárok népes táborát gazdagította idén a modellből egy gyönyörű amerikai színésznő, Saffron Burrows, aki számos sikerfilm mellett, mint a legutóbbi Banky Melo, olyan rendezők filmjeiben is fontos szerepeket kap, mint Raoul Ruiz vagy Hall Hartley. Karlovy Varyba Amy Redford Gitár című versenyfilmjét kísért el, amelyben egy fiatal nő gyógyíthatatlan betegségéről értesülve úgy dönt, hogy megvalósítja régi álmát, gitáros lesz. Úgy érzem, nagy felelősség hárult rám ebben a filmben, hiszen minden jelenetében szerepelek, vagyis eléggé szuggesztívnek kell lennem, hogy ilyen hosszú ideig lekössem a néző figyelmét, és olyan értelemben is beszélhetünk felelősségről, hogy Amy a rendező, és én nagyon megbízunk egymásban. Persze ezt minden munkánál érzi az ember, de itt azért volt különleges, mert nagyon személyessé vált a kapcsolatunk, és mert ennek a karakternek kellett elvinnie a hátán a filmet. Like we did, then you feel it more than you would otherwise. There are the scenes in the story where my character relates to those two, the man and the woman. A főszereplő férfias és nőies vonásai egyszerre. Ezeket a tulajdonságokat nagyon erőteljesen megfogalmazta, behatárolta a történet. Nem sok tér maradt a spontán gesztusokra. Megértem, hogy ez a lány egy nagyon dogmatikus világban nőtt fel, csak úgy, mint én, és azt hiszem, nem sok szeretetet kapott. Így hát belecsempésztem néhány apróságot a jellemébe, akár a saját gyerekkori emlékeimből, például amikor az Internacionálét énekli.
Én kifejezetten szégyenlős vagyok, úgyhogy
nagy kihívás volt meztelenül játszanom a filmben, ráadásul egyedül. Mert ha a más is ott van, akkor a vele való kapcsolatra, a közös játékra koncentrálok, és nem a saját pucérságommal foglalkozom. Amikor sokáig kellett egyedül meztelenül lennem a kamera előtt, valóságos pánik tört rám. Tudja, eluralkodik rajtam ilyenkor az a félelem, hogy mi van, ha egyszer csak bekopog az ajtón például egy pizzafutár. Akkor mit csinálok itt pucéron szemben a stábbal? Ez persze gyerekes érzés, tudom, de mégis. Sok mindent megtettem ezért a szerepért, és sok van belőlem ebben a nőben. Például én is vegetáriánus voltam, akár csak ő. 25 éve nem ettem húst. De ő a filmben egyszer csak elkezd húst tenni, hiszen neki már úgy sincs holnap, nincs vesztenivalója. Szó szerint marcangolja a húst. A forgatás előtt pedig rájöttem, hogy nekem is ezt kell majd tennem. És 25 év után újra ettem húst, és képzelje, azóta le sem tudom szoktatni magam a székről. Hetente háromszor eszem húst, ami már nevetséges. És ott van a gitár is, amiben valósággal beleszerettem. Máig hetente veszek gitárórákat.
A fesztivál Juraj Jakubiszko a szlovák és cseh film egyik nagymesterének életműve előtt is tisztelget. De a rendező nem csak a rangos kitüntetésért érkezett Karlovy Varyba. Legújabb filmje a Báthori Erzsébet grófnőről készített történelmi thriller világpremierjét is elkísérte ide. A mágikus realizmus kelet-európai képviselőjét prágai produkciós irodájában látogattuk meg egy kifejezetten vidám beszélgetés erejéig. Ezt következő számunkban láthatják majd.
Karlovy Vary nem csak fesztivál, hanem szakmai és, ha úgy tetszik, emberi fórum is. Számos kiváló filmszakember találkozik, részt vesz különböző tanácskodásokon. És a filmesek találkoznak a nézőkkel, mert ne felejtsük el, hogy több mint 6000 diák jön ide hátizsákkal, ellepik a fesztiválpalotát, ott ülnek a lépcsőkön, és tolonganak a jegyekért. Ebben a 650 éves városban idén is finom volt a malacsült, a párolt káposzta és a sör. Az emberek, a fesztivál látogatók jól érezték magukat, örültek, hogy ismét eltölthettek néhány napot ebben a gyönyörű városban. Hölgyeim és uraim, ennyit láttunk idén Karlovy Vary gazdag filmterméséből. Találkozunk mindannyiukkal jövőre, ugyanitt.
Tessék megnézni, hogy a banán nem humoros, ilyen.
Most nem veszi. Ott van. Most veszi? Nem veszi.
Hova mennek ezek?
Hát mennek az olimpiára.
Masszázsokkal fogunk foglalkozni.
Ez nem úgy van, amire gondolnak. Így még magasabb lesz az ember majd a végén.
Madár lovagolni tanítja szőkét.
Ott az a két kiálló rész, az a fül.
Tudod, mit csináltál? Az a ló már itt van reggel 6 óta, az vad lesz.
Ez egy álló ló, ezen el lehet kezdeni gyakorolni.
Madár Sándor, Exotic Brad Pitt. Hengerjen, kelektel, ektel.
Gasztronómiai rész van most a műsorban.
40 dek a spárga. Miért nem írja rendesen, hogy mozzog?
Szőke Duna, csütörtök este 8 óra 35 perckor a Duna Televízióban. A Földön minden negyedik ember kínai. Minden 40. amerikai. Minden 400. magyar. Még sincs olyan hely a Földön, ahol nem élnek magyarok. Egy valami biztosan összekölt. Duna TV, a nemzet televíziója.